Igen?
A big data és a mesterséges intelligencia felhasználásával próbálkoztok, és annak a segítségével gyűjtitek az adatokat, és elemzitek őket? Van erre egy konkrét projekt?
Itt egyelőre újfajta adatgyűjtés nincsen. Azt kell ezt számba venni, hogy jelenleg mink van. Tehát azért közel most, ahol tartunk, ilyen 1400 központi közigazgatás, és az önkormányzatokról nem beszélek, meg még az állami tulajdonú intézmények, több mint 1400 nyilvántartás van. Most ezeknek a klasszifikálásával foglalkozunk, hogy mi az, ami nagy érték, itt a Pareto elvet fogunk valószínűleg figyelembe venni, hogy, mert a legnagyobb haszon az a nagy értékű adatkészlet. Egyébként ezeket az EU definiálta is, igazából ágazatokat mondott, fogalmazott meg. Tehát ezeknek a klasszifikálási összegyűjtése, minőségének az átnézése zajlik. Azért itt is még az intézményekkel is van harc, mert akinek van adata, az nehezen adja oda. Ez természetesen így van. De úgy érzem, hogy most már tényleg ott vagyunk, hogy elértük azt a szintet az elmúlt két évben, hogy ennek a fontosságát lássuk. A mesterséges intelligencia az egy remélem, hogy hamarosan megjelenik, van egy stratégia tervezet, ez egy teljesen mindent lefedő, tehát nem tudok egy-egy dolgot mondani, mindent lefed. Adatelemzés nyilvánvalóan történik egy mesterséges intelligencia stratégia mentén, adatágazatok mentén, még nem használjuk, egyelőre a koncepciós tervek vannak. Megmondom, startvonalhoz szerintem lassan odaérünk.
Igen, a Szertis Gergő kollégádnak a tegnapi előadását volt szerencsém hallani.
Hát én azt, Gergővel nagyon sokat dolgozok együtt, úgyhogy igen.
Hát azt gondolom, hogy ezek nagyon erős irányok, és érdekes a korábbi minisztériumi munkásságon kapcsán mi is dolgoztunk ilyen oktatási anyakönyvi projekt előkészítésén, úgyhogy az is kicsit kapcsolódott ehhez az adatvagyonhoz és ennek a fontosságához és ennek a felhasználásához. Sajnos abból a projektből így végül nem lett semmi, de azt gondolom, hogy ezek abszolút jó irányok, úgyhogy sok sikert kívánok nektek ehhez.
Köszönöm. És egyébként hogy következő időszakban egyébként egyre többet fog ez a munka transzparenciát kapni. Tényleg remélem most már eldődülhet a startuszpont.
Szuper. Szeretném megkérdezni a tisztelt kollégákat, hogy az előadókhoz van-e valakinek kérdése? Amíg gondolkoznak a kollégák, én addig a Rékához, az előző előadónkhoz gondoltam feltenni egy kérdést, illetve vele beszélgetni egy kicsit, hogyha itt van Réka.
Vagyok.
Nekem nagyon tetszett ez az irányvonal, hogy digitalizált osztálytermek. Ugye most mi is küzdködünk ezzel, én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek az informatikáján dolgozom, és mi is nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban azon, itt a járványhelyzet beágyazódása kapcsán, hogy dolgozzuk föl, és milyen gyorsan reagáljuk le az oktatásnak a digitális irányba történő átszervezését. És óriási jelentősége volt annak, hogy milyen módszertanokat tudunk az oktató kollégákkal elfogadtatni, és mi az, amire viszonylag könnyen át tudtak térni. Úgyhogy mik a tapasztalatok így országos szinten? Ti hogy látjátok?
Hát igazából szerintem az egyik kulcsa a dolognak, legalábbis a saját tapasztalatból, itt a saját egyetemünk, illetve a velünk kapcsolatban lévő kollégákkal, hogyha egy platformra állunk rá, az sokkal hatékonyabb. A hallgatók szemszögéből is, hallgatóktól nagyon sok kritika fogalmazódott meg olyan szempontból, hogy minden tanórán más platformot kell használniuk. Sajnos elég sok esetben egyrészt információvesztéshez, másrészt pedig át egy kicsit a kognitív rugalmasságokat fejlesztendő területhez tartozott. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy irány, illetve hát azért azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan területek, amit nem igazán lehet teljesen digitális módon tanítani, tehát meg lehet támogatni digitális megoldásokkal, de a teljesen digitalizált változata az számos területen sajnos nem megoldott még jelenleg. Tehát a tapasztalatom egyébként az, hogy szükség van jelenléti oktatásra, legalábbis a kollégák, illetve a hallgatók visszajelzése alapján, viszont ha jól felépített, viszonylag rendszeres és rövid időintervallumban történik a tudás átadás, akkor ez abszolút kezelhető a hallgatóknak, meg hát nyilván az általános középiskolai tanulóknak is.
Uh-huh. És ti a számunkéréseket, azokat hogy oldottátok meg, vagy nehogy Isten a államvizsgáztatást például?
A szóbeli vizsgák azok úgy történtek, hogy minden hallgatónak webkamerát kellett bekapcsolni, és akkor ezen próbáltuk meg kontrollálni, hogy nyilván ne kérjenek valamilyen plusz segítséget. Aki ezt nem tudta megoldani, ott pedig lehetővé tettük azt, hogy egy jól elkülönített helyen be tudjanak jönni a hallgatók, illetve kapjanak eszközt, hogyha erre szükségük van. Illetve a Moodle rendszert használtuk mi számonkéréshez főleg, ez mi már elég régóta használjuk, épp mondhatni, hogy már másfél évtizede, és ez elég jól bevált. Tehát ott azért a tesztek, különböző megoldások azok jól működtek. De hát azért nem könnyű műfajt tegyük hozzá, főleg a gyakorlati vizsgáknál, ott azért meggyűlt a bajunk a digitális technológiával.
És mi volt az arány a személyes jelenlét és az elektronikus számonkérés kapcsán, illetve oktatás kapcsán?
Hát nagyon-nagyon kevés tantárgy volt, aminél a személyes jelenlétet meg kellett oldani. Ugye ott most zajlottak az államvizsgák még most augusztusban, illetve a tantárgyak bepótolása is, mikor már ugye feloldották a szigorúbb járványhelyzeti intézkedést. A hallgatók már nagyon várták, hogy jöhessenek vissza, még arra a kevés órára, meg az a kevés hallgató is, de azért ez nekik is egy nagy sok volt, nekem az volt a tapasztalatom, ez a hirtelen jött digitális váltás. Pedig azért mi trenírozzuk erre őket, de még így is váltatlanul érte őket.
Értem, köszönöm szépen. Köszönöm. Kollégák, előadókhoz kérdés esetleg?
Hogyha lehetséges, akkor volna kérdésem. Mohácsi János vagyok, és a KIFÜ-be dolgozom nemzetközi kapcsolatokért, és szövetségazonosításért felelős vezető vagyok. És kettő kérdésem volna a legutolsó előadáshoz. Ezt én a chatben egyébként be is írtam, tehát az egyik ilyen kérdésem, hogy ez az európai adatpolitika hazai megvalósítása milyen viszonyban áll az európai nyílt tudományos együttműködéssel, vagy EOSZ-kal. És a másik kérdésem, ami itt az elhangzottakhoz képest, hogy adatokat kapcsoltok össze, ez hogyan áll összefüggésben, vagy milyen viszonyban áll ez a személyek személyes adatszuverenitásával?
Az elsőre nagyon könnyű a válaszom, mi egyedül semmilyen módon nem foglalkoztunk ezzel, azzal az EOSZ-kal. Egyébként láttam itt a kérdést, és utána is kellett néznem, hogy ez most pontosan mit jelent. Igazából itt nagyon sok ilyen egységes európai uniós platformot, adatteret szeretnének létrehozni, igazából erre figyelünk. Tehát azért szükségesen nem bonyolítjuk tovább a dolgokat. A másik kérdés. Szerintünk itt a DJP-ben alapvetően a digitalizáció egy szuverenitási kérdés, és ezzel a résszel akár a digitális fogyasztóvédelemmel nagyon kevesen foglalkoztak, és keveset, ezért tud élen járni a Facebook. De free flow of no personal data, mi a személyes adatokat nem szeretnénk használni, ha kell és szükséges, akkor úgynevezett pseudonimizálást fogunk majd használni, álnevesítünk, és rendkívül erős titkosító és kulcsrendszer koncepció van, amit majd most implementálni kell. Egyébként, ha jól sejtem, mi fogunk együtt dolgozni.
Itt igen, gondolom én is. Tehát az első kérdésem igazából ahhoz kapcsolódott, mivel én vagyok az európai nyílt tudományos együttműködés magyarországi képviselője, és nyilván így ezügyben biztos, hogy kell, hogy majd együtt dolgozzunk.
Simán lehetséges, most egyelőre még a szabályozást próbáljuk megalkotni, illetve itt az infrastruktúrális feltételeket idézzük elő. Én gyanítom, hogy itt még ebben a hónapban fogunk találkozni egy asztalnál egyébként.
Köszönöm szépen a válaszokat.
Ezen nincs mi.